Ez itt az Ügyvéd Podcast, egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Akivel most beszélgetek, ő Muskovszky András, aki kirendelt védőirodában dolgozott Kaliforniában. Szervusz, András! Érdekes a témánk szerintem, kevesen jutnak ilyen lehetőséghez. Mikor, miért és mennyi ideig dolgoztál kirendelt védőirodában Kaliforniában?
Nagyságrendileg 2007-től 2009-ig volt szerencsém ott dolgozni. Kint Amerikában elvégeztem az elelemet, és utána gyakornoknak jelentkeztem a kirendelt védők irodájába, ahol végül is viszonylag gyorsan egy sikeres indítványom miatt, aminek a bíróság helyt adott, felvettek paralegalnek, azaz ügyvéd jelölt egynek, és fél év után pedig ügyvéd jelölt kettőnek.
Mit jelent ez, hogy ügyvéd jelölt egy és ügyvéd jelölt kettő?
Igazából valamilyen szinten ez így egy kicsit így a szakvizsgához van, szakvizsgához is kötött. Ügyvéd jelölt kettő az akkor lehettem, amikor mert megpróbáltam a szakvizsgát, de annak egy része nem sikerült, úgyhogy nem sikerült tőle szakvizsgáznom, illetve az eltelt idő is függvénye, és fél év után úgy ítélték meg, illetve volt arra lehetőség, hogy úgymond egy lépcsőfokkal feljebb lépjek. Ez amúgy is jellemző kint a kirendelt ügyvédek, úgymond a szakmai hierarchián való előrelépésének lehetőségére, hogy fel vannak osztva a különböző kategóriákra. Ott, ahol én dolgoztam, ott 10 ilyen kategória volt. Tehát miután valaki kirendelt ügyvéd lesz, azaz leszakvizsgázik, utána először csak szabálysértési ügyekkel foglalkozik, aztán vétségekkel, aztán bűncselekményekkel, és ugye a végén, amikor ugye a 10-es kategória, ott pedig már igen, ott már a nagyon súlyos bűncselekmények, az emberölés és hasonló.
Azért leginkább filmes klisékre támaszkodhatunk szerintem akkor, amikor így az amerikai ügyvédkedésről van szó, különösen a védői rendszerről. Hogyan épül fel ez a fajta védői rendszer náluk, és hogyan alakul az illetékesség?
Igen, ez így van, hogy nagyon, és egyébként hozzáteszem, hogy nagyon sok film igen csak jól visszaadja az amerikai büntető rendszernek a működését, és az ott megjelenő különböző eljárási mozdulatokat, illetve a különböző szereplőknek a viszonyát, illetve lehetőségeit. Ugye, amit kérdeztél, ez úgy működik, hogy az ügyben illetékes bíróság kijelöli a hozzá legközelebb álló kirendelt büntető ügyvédi irodát. Ezeket az irodákat lényegében ugyanúgy kell elképzelnünk, mint az ügyészséget. Ezeket az állam finanszírozza, és a fizetéseket is az állam biztosítja, és ennek a kirendelt büntetőügyvédi irodának a vezetője az, aki a különböző ügyeket kiszignálja a megfelelő kirendelt védők részére. És ugye így az illetékesség az lényegében a bíróságinak az illetékességéhez igazodik, és ennek talán így a legegyszerűbb oka ugye így a legolcsóbb, így a leggyorsabb.
Nyilván többek közt azért beszélgetünk erről, egyrészt mert keveset tudunk, vélhetően nem csak én, hanem más ügyvédek is erről a témáról, másrészt pedig azért, mert szeretnénk párhuzamokat vonni a magyar jogrendszerhez képest. Milyen különbségek vannak a magyar kirendelt védői rendszerhez képest, hogy láttad ezt?
Hát ugye itthon a kirendeléseket ugye azt az ügyvédi kamara intézi, ugye megvan egy a névsor alapján, ahogy beérkeznek az ügyek, folyamatosan megy előre a névsor, és akkor aki éppen akkor sorra kerül, az őket rendeli ki. És ugye itt az ügyvédi kirendelési díj, ugye a díjjegyzék alapján az egyes eljárási cselekményekhez igazodva, kerül az ügyvéd által kiszámlázva és kifizetve. Amerikában ugye ez pedig rendes fizetést kapnak a kirendelt büntető ügyvédek, ugye ezek is államokként változik, hogy hol mennyit keresnek. Emlékeim szerint Kaliforniában vannak talán a legjobban megfizetve, és ebből ugye bizonyos szempontból kétségek is támadnak adott esetben Amerikában egyes ügyfeleknél a kirendelt védők viszonylatában, hiszen ugye állami fizetést kapnak, és úgymond állami alkalmazottak, és ezért aggodalom kísérheti az ő munkájukat, hogy ők mégiscsak az államnak dolgoznak, akár csak az ügyész vagy a bíró, de ugye azt tudni kell, hogy teljesen függetlenek. Tehát attól függetlenül, hogy az államtól közpénzekből kapják ugye a fizetésüket, meg abból tartják fenn a büntető ugye, irodákat, teljesen függetlenek a büntető ügyvédek. Tehát senki nem gyakorol rájuk semmilyen pressziót vagy hatást, hogy hogyan végezzék a munkájukat.
Otthon védőkkel beszélgetve én ugye nem vállalok büntető ügyeket, de a kollégák azt szokták mondani, hogy a kirendelés az főleg így a praxis indítás elején nagyon célszerű. Magyarországon ugye azért, hogy tudják gyakorolni, nem túl magasak az így szerezhető díjak, és viszont alkalmas lehet arra, hogy egy kirendelésből később megbízás legyen. Ha jól értem a szavaidat, akkor azért Kaliforniában más a helyzet, tehát ott gyakorlatilag akár messziről is jól látható összeg is lehet ez a kvázi fizetés, amit az ottani kirendelt védők kapnak.
Igen, igen, ez így van. Abszolút, én azt gondolom, hogy elfogadható fizetés, sőt, tehát ugye amikor beszéltünk különböző szintekről, a tudomásom szerint, vagy legalábbis akkoriban egy tízes szinten lévő ügyvéd, azért az ő fizetése az már ilyen évi 100 000 dollár körül is mozoghat, ami azért tudni kell, hogy Amerikában így a lakosságnak körülbelül az 5%-a keres 100 000 dollár felett. Tehát ebből igen, igen is, hogy megvan, meg lehet élni, sőt, jól, azt gondolom, hogy jól meg lehet élni. Ott olyan nem fordulhat elő, hogy egy kirendelt ügyvéd adott esetben megpróbálna, hiszen nem is dolgozhat ugye a privát szektorban, tehát olyan nincs, hogy egy kirendelést átfordítunk megbízásba. Illetve az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy vannak olyan privát ügyvédek úgymond, akik vállalnak kirendelést, adott esetben, hogyha a kirendelt ügyvédek irodája túlterhelt, akkor van egy ilyen lehetőség is, hogy úgymond magánügyvédek is eljárjanak kirendelt védőként, de nekik is ilyenkor az óradíjukat, illetve a munkadíjukat azt az állam határozza meg, ami nyilván kisebb, mint a piacon elkérhető óradíjuk vagy munkadíjuk. Hogy a kérdésed másik részére visszautalva, hogy itthon nagyon jó, igen, jó tapasztalatot és ismeretség, vagy hát meg lehet ismerni igen így könnyen a büntető eljárásokat, illetve egy büntető eljárás menetét, adott esetben a bírókat, ügyészeket. Ez Amerikában is hatványozottan így van, tehát ott nagyon szorosan együtt is dolgoznak a kirendelt védők és az ügyészek. Ugye ez nagy részt főleg a vádalkunak is köszönhető, amiről majd gondolom még a későbbiekben beszélünk, de ugye emiatt nagyon sokan tény és való, hogy kint Amerikában is a kirendelt ügyvédi pozíciót egyfajta ugródeszkának tekintik, és jól menő ügyvédi irodák azok igenis, hogy figyelik és monitorozzák azok a kirendelt ügyvédeknek a munkáit, és adott esetben a kiemelkedően teljesítő ügyvédeknek már igen komoly ügyvédeket igen komoly állásajánlatokkal is megkereshetik. Tehát az egy kirendelt ügyvédnek lenni azért egy presztízs is valamilyen szinten, és abszolút pedig a tanulási folyamatnak egy nagyon fontos és meghatározó részébe válhat egy ügyvédnek a karrierjében.
Mennyire nehéz bekerülni kirendelt védőirodába, hogyha már így az ügyészséggel vontunk párhuzamot, akkor nekem van egy olyan érzésem, nem tudom, hogy ez mennyire megalapozott, hogy itthon az ügyészségre kifejezetten nehéz bekerülni. Tehát nagyon jó tanulmányi eredmények kellenek hozzá, például mondjuk egy summa cum laude végzéssel indul a belépő. Ezt meg tudod erősíteni, és szerinted hogy van ez Kaliforniában?
Hát ilyen tapasztalatom nekem nem volt, és talán azért is, mert mondom, presztízsében kirendelt ügyvédnek lenni Amerikában nem marad el attól, hogy ügyész legyen valaki, sokkal inkább azon múlik az elhivatottságon. Tehát például én annó a szakdolgozataimat a halálbüntetés eltörléséről és egyéb és hasonló témákban írtam még az egyetemen, ami például nekem így Amerikában így lényegében ki is zárta azt, hogy én az ügyészségre jelentkezzem, hiszen ott még ugye él a halálbüntetés, pontosabban most már Kaliforniában ugye most moratórium alatt van, tehát ki tudja, hogy mi lesz, de alapjában ez majd, hogy nem kizáró ok is arra vonatkozom, hogy valaki ügyész legyen, hiszen hogy tudnám a vádat úgy képviselni, hogy nem hiszek a halálbüntetésbe. Tehát ez inkább úgymond már így a tanulmányok során is szerintem valamilyen szinten eldöntésre kerül, hogy valaki a úgymond belső indítatásból most a védői vonal felé, vagy az ügyészi vonal felé fog elmozdulni.
Milyen irányt vehetnek az eljárások? Arra gondolok, hogy milyen arányban kerül bírósági szakba egy vádemelésig eljutott ügy, és ehhez képest hogy alakul ugyanez Magyarországon?
Hát igen, ez az egyik legnagyobb különbség, ugye, hogy Amerikában lényegében azt mondhatjuk, ugye ez is államoktól változik, de talán a legrosszabb az 95%, de vannak államok, ahol 98%-ban vádalkúval lezárulnak az eljárások, tehát 5-2% az ügyeknek az, ami tovább megy tárgyalási szakba. Ugye hát itthon ehhez képest, hogyha az egyességet nézzük, annak tudomásom szerint így a elmúlt években ilyen 0,1-0,2%-a dőlt el egyességek keretében, illetve hát ugye tárgyalásról lemondott, illetve lemondás vagy mértékes indítványok alapján pedig talán 15-16%-a volt az, ami az ügyeknek lényegében lezárult így módon. Amerikára én valahol azt gondolom, hogy ott nem lenne ez a lehetőség, akkor talán lehet, hogy az igazságügyi rendszerük össze is omlana, olyan leterheltséget kapnának a bíróságok, az ügyészségek, a nyomozóhatóság.
Hogyan kell elképzelni a vádalkú eljárás menetét? Milyen módon egyeztet Kalifornia államban az ügyész és a védő a vádalkúról? Hogy alakul egymáshoz képest a pozíciójuk?
Igazából ez tényleg olyan, mint ahogy a filmekben látjuk. Tehát semmilyen megkötés nincsen erre vonatkozóan. Adott esetben az ügyész, az ügyvéd, ahogy az a Becsületbeli ügy című filmben is benne van, egy baseball pályán találkozhat, és ott megbeszélhetik az ügyet. Adott esetben a tárgyalás előtt 5 perccel a folyosón megbeszélhetik az ügyet, beülhetnek egy étterembe, és ott megbeszélhetik. Tehát teljesen kötetlen az, hogy ők milyen módon egyeznek meg, vagy hol egyeznek meg. Ugye itthon kizárólag az ügyésznek az irodájában lehet ezt megtenni. Amerikában ugye teljesen egyenrangú felek, úgymond az ügyész és az ügyvéd. Itthon azért ez nem teljesen így van, illetve ugye kifejezetten például az egyesség esetében nem is dönthet az az ügyész, aki úgymond az egyességek kapcsolatban tárgyal a védővel, hanem ugye a felettes ügyésznek a beleegyezése kell, a felettes ügyésznek át kell nézni az ügyet, akkor ugye melyik az az ügyész, aki annyira szereti azt, hogy a főnökének további komoly munkát vigyen oda, és komoly döntést kelljen hozni a felettes ügyészének. Tehát ezek mind-mind olyan problémák, azt gondolom, amik hátráltatják azt, hogy itthon ez a úgymond a vádalkunak az intézménye az sikeres legyen. És ami még szintén nagyon fontos az, hogy ugye Amerikában az ügyésznek teljes diszkrecionális joga van azzal kapcsolatban, hogy milyen alkut köt a védővel, ami ugye azt jelenti, hogy ők igenis, hogy a tényállásról, a büntetésnek a mértékéről aprólékosan tudnak egyeztetni és azokban megegyezni, és a bíróság is, meg általában is ezt a vádalkut kicsit úgy tekintik, mint egy polgárjogi megegyezést, hogy teljes szabadság érvényesül abban, hogy ki mit hogyan fogad el, ki mit hogyan ajánl, és így egy ilyen kölcsönös alkudozás történik az ügyben. Mindenki tudja azt, hogy mire számítson, mindenki tisztában van azzal, hogy milyen gyengeségei vannak adott esetben a vádnak, milyen gyengeségei vannak a védelemnek, és akkor ennek tükrében lényegében ők ugye ebben tudnak egyezni, el tudják dönteni azt, hogy hogyan tovább és mi legyen.
Tudnál rá mondani konkrét példát arra, hogy milyen elmozdulások lehetségesek ahhoz képest, mint hogyha peres eljárás eredményeként születne meg a döntés, mondjuk egy konkrét deliktummal kapcsolatban?
Igen. Elképesztő skálán mozoghatnak a dolgok, tehát ezt képzeljük el úgy, hogy adott esetben egy emberrablásos ügyben megállapodhatnak abban is, hogy vagy mondjuk egy nemi erőszakos ügyben megállapodhatnak abban is, hogy egy kísértékre elkövetett lopás miatt fogják elítélni. Ami így itthon, vagy egy kontinentális, főleg itthon, de amúgy a kontinentális jogrendszerben, ez valahol teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen megállapodások szülessenek, de igenis erre van lehetőség, mert adott esetben, és ugye itt érdekesek azok, hogy milyen jogesetekből indulnak ki, meg milyennek az alapja, de például az ügyészség az gondolhatja azt, hogy hát igen, az én koronatanúm az mondjuk nagyon gyengén lát, közellátó, nagy valószínűséggel bizonyítani fogják, hogy nem is láthatta az eseményeket, és akkor inkább ennek a tükrében, meg az egyéb bizonyítékok tükrében, hát akkor is azért inkább legyen egy elítélés, de ezt nem fogom tudni bizonyítani. És úgyis adott esetben ugye ezeket a védő is mérlegeli, és ennek szempontjából fogja megkötni az egyességet. Illetve még az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy adott esetben, vagy hát sőt, szinte minden bíróságon vannak úgynevezett ítélkezési irányelvek, amik elérhetőek a bíróságnak a tárgyalótermében, ahol sokat jár oda a védőnk, az ügyészök nyilván már majd, hogy nem fejből tudják, hogy az adott bíró milyen ügyekben hogyan fog ítélkezni, de oda lehet menni, és meg lehet nézni, hogy ez a bíró bizonyos bűncselekményekre, vagy bizonyos szabálysértésekre, vétségekre milyen büntetéseket fog kiszabni, milyen büntetést alkalmaz, hogyan fogja, vagy adott esetben milyen tényállásbeli változtatás alapján fogja megítélni az ügyet. Tehát nem árulnak zsákba macskát, hanem ez teljesen nyilvános és elérhető információ.
Mi az előnye ennek? Mondjuk az állam szempontjából.
Hát az állam szempontjából az az előnye, hogy ugye Amerika az eléggé, hogy mondjam így, pénzorientált, tehát az elsődleges érdek az az, hogy elképesztő költségeket spórolnak meg azzal, hogy az eljárásokat adott esetben egy tárgyaláson azonnal ítélettel le tudják zárni. Nyilván ebbe benne van, ez jó, ugye másrészt jó az ügyvédnek is, hiszen hamar le tudja zárni az ügyet, felvállalhat egy másik ügyet, jöhet a következő ügyfél, illetve hát az ügyésznek is jó, mert neki is egy elítéléssel azért a statisztikai adatai azok javulni fognak. Tehát ez egy olyan megoldás, ami lényegében mindenkinek jó. Nyilván itt is vannak bizonyos aggályok, amik felmerülnek adott esetben, hogy ugye mondjuk, hogy mennyire kikényszerített adott esetben egy ilyen ítélet, és akkor kérdés az, hogy kikényszeríthetőnek, kényszerítésnek lehet-e azt venni, hogy valaki azt mondja, hogy oké, én igazából nem követtem el a bűncselekményt, de hogyha az esküdszék elé kerülök, akkor ott engem 20 évi börtönre is ítélhetnek, vagy életfogytiglanra, vagy halálbüntetésre. Ellenben most az ügyész az azt mondja, hogy hát én ezt meg fogom úszni egy lopással, kísértékű lopással, hát akkor inkább ezt bevállalom, annak ellenére, hogy ártatlannak tartom magam, mint hogy bevállaljam annak a lehetőségét, hogy egy esküdszéki vagy egy bírósági eljárásban tárgyaláson engem bűnösnek fognak találni, és kapok 20 évet. Tehát ugye itt is azért vannak ilyen kérdések, meg problémák, amik adott esetben felmerülhetnek, de ennek ellenére ugye ez egy régre visszanyúló, jól működő jogintézmény, amit nagyon nagy előszeretettel alkalmaznak.
Vannak apróbetűs részek, tehát mondjuk ezek szerint a beismerés az egyértelmű, tehát be kell ismerni egy más bűncselekményt ahhoz képest, mint amit a terhelt elkövetett, de mondjuk van olyan feltétel, hogy mondjuk egy kicsit úgy rá kellene vallani a többiekre?
Igen, mint mondtam, teljes szabadság van a vádalkunak a megkötése során, aminek a másik oldala az az, hogy nagyon oda kell figyelni a vádalkúban megfogalmazott dolgokra, és igen, abszolút benne van az is, hogy adott esetben azért csökkentik a büntetési tétel nagyságát, mert a vádlottársra, vagy adott esetben egy másik bűncselekményre olyan feltáró jellegű vallomást tesz a terhelt, ami ugye úgymond olyan állami érdekeket segít, ami miatt megéri azt, hogy levigyék, vagy adott esetben ne is kapjon büntetést. Vagy olyan megállapodás is születhet, hogy igenis, hogy neki tanúskodnia kell a tárgyaláson, a vádlottársa, vagy bármilyen más ügyben. És akkor itt jönnek be azok a dolgok, amire ugye az ügyvédnek nagyon figyelnie kell, fel kell hívnia a védencének a figyelmét, hogy hogyan vannak ezek megfogalmazva. Mert hogyha mondjuk csak azon benne, hogy pontosan meg van határozva, hogy milyen tárgyaláson kell neki adott esetben vallomást tennie, akkor egy másik ügyben, ami nem tartozik a vádalkú részére, ő nem kötelezhető. Viszont ha csak egy általános jelleggel van benne az, hogy és akkor a tárgyaláson vallomást kell tennie, akkor adott esetben őt meghallgathatják más ügyben is, ami esetleg ezzel összefügg, a vádlottársaival kapcsolatban is meghallgathatják, és abban az esetben, ha ilyenkor ő megtagadja a vallomást, vagy nem a úgymond a vádalkunak megfelelő vallomást teszi, akkor visszavonhatják tőle ezt a vádalkut, hiszen megszegte a vádalkunak a feltételeit.
Hát akkor azért ez nagyon vékony jég, tehát abszolút észnél kell lenni.
Nagyon, nagyon. Hát persze, óriási felelősség is van ilyen szempontból, ugye a védőn. Egyrészt azért, mert hogyha nem megfelelő tájékoztatást ad a védencének, akkor a bíróság dönthet úgy, ugye, hogy nem fogadja el a vádalkut, tehát így kapásból, mert olyan alapvető jogaira nem lett figyelmeztetve, vagy nem lett kioktatva arra, hogy milyen hogyha ebbe a vádpontba ő bűnösnek ismeri el magát, akkor milyen következményei lesznek ennek. Tehát igen, ez egy nagyon komoly felelősség, és hát nagyon komoly, hogy mondjam, jogászi feladat is, mind az ügyészség, mind a védő részéről, hogy olyan vádalkut kössenek, ami hogy úgy mondjam, gránit szilárdságú. és senkinek nem áll érdekében, és nem tudja megszegni, mert annak következményei lesznek.
A magyar jogban van hasonló jogintézmény most már, ez pedig a mértékes indítvány. Vonható-e párhuzam a mértékes indítvány és a vádalku között?
Valamilyen szinten talán vonható, de alapjában azt gondolom, hogy nem, hiszen a mértékes indítványnál ott lényegében teljesen elmarad az a része a vádalku lehetőségének, hogy az ügyész és az ügyvéd az egyezkedjen. Tehát ez inkább az egyességnél lehetne, de a mértékes indítványnál ott meg van határozva a büntetés kiszabásnak a módszere, meg van határozva, hogy a középmértéket kell irányadónak venni, és nagyon szűk esetek, lehetőségek vannak arra, hogy ez megváltoztatásra kerüljön az ügyészség által. Van rá példa, és van rá lehetőség, de ugye nagyon, nagyon ritka. Illetve hát ugye ne felejtsük el, hogy ugye a mértékes indítvány megtétele az már akkor következik be, amikor lényegében már a vádemelésig jutott, tehát a nyomozás már minden eljárási cselekmény megtörtént, tehát akkor már igazából nem is nagyon mondhatjuk azt, hogy időspórolás felmerülne, hiszen lényegében végigmentünk ott a teljes bizonyításnak, vagy hát a, bocsánat, tehát a nyomozati szakon. Tehát az ügyésznek ugyanúgy fel kell tárni, meg a nyomozóhatóságnak az ügyésznek ugyanúgy fel kell tárnia a dolgokat, tanukat kell kihallgatni, stb. Stb. Tehát ilyen szempontból nem sokat segít a mértékes indítvány a vádalkuban. Ugye további megszorítás az, hogy adott esetben a mértékes indítványnál a sértetnek a kompenzációja már nem merül föl, nem.
Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor említetted, hogy szlovén mintára jött be a mértékes indítvány a magyar jogrendszerbe. Én nem is igazán értettem, hogy mit keres egy szlovén jogintézményre hajazó valami a magyar jogrendszerbe, amikor úgy inkább egyébként így az osztrák vagy a német joghoz szoktunk így leginkább mondjuk hasonlítani. Tehát, hogy egy szlovák jogintézmény, tehát, hogy onnan jön, és hogy azért ekkora elmozdulások nálunk azért közel sincsenek, tehát mondjuk egy emberrablás kísértékű lopássá minősítése az de jure et de facto kizárt.
Hát igen, ugye ennek ugye az oka az, hogy ugye a magyar büntetőjogi rendszer ugye az alapvetően a legalitás és az anyagi igazságszolgáltatásnak a mesdjéjén mozog. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy egyrészt az ügyésznek muszáj lefolytatnia szinte az egész nyomozati szabály, a tanú kihallgatásokat, a bizonyítási eljárásokat, tehát neki teljesen fel kell tárni a bűncselekményt ahhoz, hogy úgymond a vádat képviselje. Tehát teljesen ki kell vizsgálnia az ügyeket, és emiatt ezek egy igencsak előre haladott állapotban lépnek be, úgymond akár az egyességről, akár a mértékes indítványról beszélünk az eljárás során.
Vissza akkor Kaliforniához, tehát amennyiben ott mégis perre alakul az eljárás, mi a további menete?
Hát ugye utána a következő lépés akkor az, hogy ugye a vádalkú nem jött létre, tehát tárgyalási szakba fog kerülni az ügy, és akkor következik ugye az esküdteknek a kiválasztása, ami szintén egy igen érdekes és nagyon és fontos szerepe a kinti eljárás, vagy hát az amerikai és illetve az angolszász eljárás jognak.
Az Ördög ügyvédje című film nyitó jelenete az, amikor ugye a gyönyörű Ken Reeves kiválasztja nagy határozottsággal és magabiztossággal a nekik szuper kedvező esküdteket. Mekkora jelentősége van ennek a való életben, és kik végzik jellemzően ezt a feladatot?
Óriási jelentősége van, és ennek a jelentősége az igazából egyre nő, ami azt jelenti, hogy már külön esküdszék kiválasztására, illetve összeállítására specializálódott szakemberek vannak. Szakemberek lehetnek olyan ügyvédek, akiknek nagyon komoly tárgyalási tapasztalatai vannak, de most már abszolút előtérbe kerülnek a pszichológusok, illetve a különböző viselkedéstani specialisták, testbeszéd szakértők, adott esetben társadalmi vagy szociális képzettséggel rendelkező embereknek a szaktudása, akik meg tudják ítélni azt, hogy egy-egy esküdt az várhatóan hogyan fog viszonyulni az adott kérdésnek a megítéléséhez.
Szerinted, vagy te hogy látod, mi a bíró és mi az esküdtek szerepe ezekben az eljárásokban?
Hát ugye az esküdtek azok a bűnösség vagy az ártatlanságról döntenek. Azt hiszem egy-két állam van, ahol adott esetben az esküdtszéknek az is a feladat, hogy a halálbüntetés kérdésében döntsön, de most már elkezdődött egy folyamat, mi ezt alkotmány ellenesnek kezdik tartani, úgyhogy valószínűleg ennek a szerepe csökkent. A bíró az pedig lényegében az egész eljárást úgymond levezényli, példaként tudom említeni, például ugye az is filmekben rendszeresen láthatjuk, hogy tanúkihallgatások során a ügyvéd vagy az ügyész tiltakozik bizonyos kérdések feltételében, vagy a kérdésnek a feltételének a miben létében, és akkor ezt a bíró eldönti, hogy ennek helyt ad, nem ad helyt, adott esetben ugye ő irányítja abszolút a tárgyalást, hogyha a tanú nem szólal meg, vagy nem válaszol, akkor a bíró felszólítja, adott esetben tájékoztatja a jogairól. Tehát igazából úgy tudnám elképzelni, mint mondjuk a foci meccsen a tényleg a bíró szerepét, aki így igazgatja így a dolgokat, és odafigyel az eljárási szabálysértésekre, illetve hogy a tisztességes eljárás az semmilyen módon ne sérüljön.
A filmekben az szokott lenni, hogy egy ilyen izguló esküt, papírfecniket tart a kezében, és ezeket széthajtogatja egyenként ugye az egyes vádpontokra tekintettel, és akkor felolvassa, hogy ebben bűnös, ebben nem bűnös. A büntetés kiszabása az hogyan történik? Említetted, hogy a halálbüntetésben bizonyos államokban dönthetnek akár az esküdtek is, de konkrétan a büntetés mértéke, milyen fokozatban, hogyan kell letölteni erről, hogyan születik döntés?
Ezt a bíró, ezt a bíró fogja eldönteni, és ezt a bíró az ítéletében fogja megmondani, hogy milyen végrehajtási fokozatban, hány év, stb. Tehát ez mind a bírónak a feladata. Ugye itt annyi érdekesség van még, ugye, hogy a büntető ügyekben egyhangú ítélet szükséges, tehát a minden eskütnek meg kell egyeznie abban, hogy valaki bűnös vagy nem bűnös, ha már csak egy esküt is azt mondja, hogy bizonytalan, vagy nem tudja, vagy ő másképp ítéli meg, ellenkezően ítéli meg, mint a többiek, akkor úgynevezett hang jury esete fog fennállni, akkor ebben az esetben ugye nem lehet ítéletet hozni, hanem akkor az ügyész az el fogja tudni, eldönti azt, hogy újra megpróbálja bíróság elé vinni egy teljesen új, úgymond eljárásban, új esküdszékkel az ügyet, vagy úgy érzi, hogy hát ezt egy következő tárgyaláson sem fogja tudni megnyerni, és akkor ilyen esetekben ugye a bíróság az egy ilyen mistrialt fog hirdetni, és akkor ezeknek a fényében, amit mondtam, akkor vagy új eljárás lesz, vagy pedig megszűnik az eljárás. Ebben az esetben, hogyha megszűnik, akkor azt úgy fogják tekinteni, mintha soha semmi nem is történt volna, tehát soha nem lett volna az adott személy ellen eljárás ebben az ügyben.
Büntetővédőként hogy látod, mennyire közelítünk az angol szász megoldás felé a jelenlegi korlátozott precedensrendszerrel?
Azt gondolom, hogy ugye ebben nagy szerepe van az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak is, hiszen az Európai Unió is ottan használja ugye a kontinentális és az angol szász jogrendszernek úgymond az eredményeit, és emiatt teljesen egyértelmű, hogy ez az eddigi úgymond kontinentális jogon alapuló országokban is változásokat fog eredményezni, ugye Magyarországon is ezek megtörténnek. Hát nyilván megvannak még itt a hibák, amikről beszéltünk is, amiket javítani kell, illetve hát ugye bizonyos, például a vádalkónak is bizonyos jogintézményei, azok így a kontinentális gondolkodástól igencsak elrugaszkodottak, de nyilván ezeket biztos, hogy idővel közelíteni fogják, és azt gondolom, hogy egyre több elem fog kisebb-nagyobb sikerrel beszivárogni a mi jogrendszerünkbe is, és így a büntető jogterületére is.
András, köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem. Nekem sok újat tudtál mondani a kaliforniai védői rendszerről és az amerikai büntetőjogi rendszerről egyaránt, úgyhogy köszönöm.
Köszönöm szépen.